imádkozzunk, és aztán van egy igerész, amit gondoltam, hogy megnézünk. Kérjük tényleg Isten segítségét ehhez. Ő tudja, hogy mivel akar bennünket megáldani, már azon túl, amivel egyébként is megáldott. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, ezt. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk. Köszönjük neked a közösséget. Köszönjük a nyarat. Te tudod, hogy amikor te bölcsességedben milyen időjárást küldesz ránk. Köszönjük neked, hogy tényleg minden időben dicsérhetünk téged, akármi is legyen. És köszönöm neked, hogy itt vannak a testvérek. Kérünk, hogy hozz nekünk a te ígédet. Tehát taníts bennünket, vezess bennünket azon keresztül ma is, hogy értsük. Mert nélküled nem értjük, hogy miről szól a Biblia, meg miről szól a mi életünk sem. Nekünk rád van szükségünk, rád akarunk hagyatkozni ma is. Kérlek, hogy áld meg ezt a te nevedben. Amen. Amen. És csak még egy így eszembe jutott közben, hogy nem mondtuk ugye a hirdetésben, de láthattátok, aki benne van a csoportban, hogy volt büfé. Tehát ma reggel a büfé az már nyitva volt, és a korán jövők azok élvezték ennek minden előnyét. Nyilván aki meg később jött, az nem vette észre, hogy volt a büfé vagy nem. Mert a büfé hogy van nyitva, hogy fönt van? Ja, fönt van, oké. Én azt meg nem is figyeltem, hogy mi van fönt. Igen, tehát 9:25-től nyitva van 9:55-ig egészen. Tehát lehet már Isten tisztelet előtt jönni, és együtt lenni közösségben, örülni egymásnak egy jó kávé mellett, vagy valami finomságot csócsával, és tényleg ez egy olyan dolog, ami még egy extra, úgymond a vasárnapi Isten tisztelet előtt már, tehát már bemelegíti, ami nem tudom, szellemi, meg mindenféle motorjainkat. Áldás lehet tényleg. Tehát, hogyha szeretnétek jönni, lehet előbb jönni az Isten tiszteletre, lehet, hogy még halljátok akkor a gyakorlásnak a hangjait, de hát azok is áldottak szoktak lenni egyébként. A mimiék fantasztikusan, csodálatosan énekelnek. Úgyhogy ez is egy izgalmas híre a nyárnak, nyári esemény. Próbaüzemben van, úgyhogy gyertek minél többen, és akkor nem fog megállni ez a dolog, a büfé. Oké, Efézusi levél. És egyetlen egy mondatot fogunk tanulmányozni a Bibliából, de ez egy nagyon hosszú mondat lesz. És emlékeztek, hogy az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy tanuljunk meg Istenben nyugodni. Ahogy a Vacsmanninek van ez a könyve, hogy ülni, járni és állni, és ugye ebből az első, hogy megtanuljunk ülni az Úr Jézus lábainál, megtanuljunk megnyugodni az ő jelenlétében, hogy mi az, hogy nekünk milyen gazdagságunk van már azzal, hogy ő vele együtt lehetünk, hogy ő benne vagyunk. Hogy igazából az egész keresztény életünk az arról szól, hogy megértjük azt, hogy kik vagyunk, kikétett ő már bennünket. És ehhez nincsen semmi másra szükségünk, csak arra, hogy leüljünk az ő lábainál, és el tudja nekünk mondani ezt. Hogy sokszor úgy gondolunk akár a keresztény életünkre is, hogy az tevékenységek sorozata, vagy az Isten tisztelet is, ugye ez egy olyan dolog, amiben dolgok vannak, amiket meg kell tennünk, vagy a hívő életünkben a mi cselekedeteink vannak sokszor előtérbe téve. De igazából ami a legnagyobb cselekedet, az amit az Úr már megtett értünk. És annak a megértése, hogy ez mit jelent, és milyen gazdagság van ebben, arról szól az Efézusi levél első két fejezete. És ez, amiről a Vacsmanni meg így mondta, hogy ülni, hogy megtanuljuk azt, hogy megértsük, hogy kik vagyunk azáltal, amit Jézus Krisztus tett értünk, amit Isten megtett értünk. És ebben az azonosságunkban erősödjünk meg. És én arra gondoltam, hogy az Efézusi levél első két fejezetét így megpróbáljuk majd átnézni. Pál apostol ír az efézusi hívőknek, de egyébként nem csak az efézusi hívőknek ebben a levélben, hanem minden idők, minden hívőjének. Vannak, akik azt mondják, hogy vannak olyan kéziratok, amiben nincs benne az, hogy az efézusiaknak szól ez a levél, hanem Pál apostol, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából a Krisztus Jézusban hívő szenteknek ír. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de mi ránk ugyanúgy vonatkozik, mint az efézusiakra. És tudjátok, hogy az efézusi gyülekezet az Pál apostolnak a saját alapítású gyülekezete volt, akit őt pásztorolt 3 éven keresztül. Ez Efézus, ez ugye Kis-Ázsiában van, a kis-ázsiai közösségeknek ez volt az egyik ilyen központja, és Efézusból ment ki az evangélium nagyon sok helyre, egész Kis-Ázsiában. És Pál apostol volt a pásztorának, a gyülekezetnek. Az efézusi levél az nem egy olyan levél, mint sokszor a többi levelek, ahol problémákkal bánik Pál apostol, meg ilyen aktuális gyülekezeti ügyekkel, hanem ezt úgy is lehetne mondani, hogy az efézusi levél az egy ilyen nagy léptékű levél, ami egy ilyen nagy madártávlatból bemutatja a mi hívő életünket. És ennek szintén ott van az a tagolása, amiről beszélünk, hogy az első 2 fejezete tényleg arról szól, hogy mi a mi pozíciónk Isten gyermekeként. Úgyhogy az első fejezet egyébként szinte egy az egyben egy mondat, ahol Pál apostol dicsőíti Istent az ön munkájáért. És ezt fogjuk most megnézni, ahogy mondtam nektek, hogy egy mondatot fogunk megnézni ebből a levélből. Pontosabban 2. Mert a legelső ugye az üdvözlés maga. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Tehát ez az üdvözlés. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak, ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a Szent Szellemével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének a magasztalására. Ez egy mondat volt, legalábbis az első üdvözléseket kivéve. Na hát, ez egy hosszú mondat, és meg fogjuk nézni, hogy ez így körülbelül mit jelent. Mert igazából a Szent Szellemre van szükségünk ahhoz, hogy értsük, hogy egyáltalán miről beszél a Pál apostol, de igazából Istennek arról a nagy tettéről beszél, amivel bennünket felemelt arra a helyre, ahol most vagyunk a mi hívő életünkben. Arra a helyre, ami a mi pozíciónk, akik ő tett bennünket az Úr Jézus Krisztus áldozata által az ő gyermekeiként. Oké? De előtte ugye itt van egy üdvözlés, ahogyan ez szokásos üdvözlés, ahogyan Pál szokta üdvözölni a gyülekezetet, azt mondja, hogy kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Tehát kívánja nekik az Isten kegyelmét és az ő békességét. És ezek Istenben levő dolgok, csak Isten bírja ezeket, és ezért kívánja nekik, hogy tőle elnyerjék ezeket a dolgokat. És utána kezdi tényleg ezt a hosszú mondatot, és látod, hogy áldja Istent igazából mindenért, amit ő tesz, megtett. Hát nézzük meg. És én tényleg csak egy pár gondolatot fogok kiemelni, de ez egy olyan mondat, amiről sokat lehet gondolkozni. Tehát javaslom nektek is, hogy ez legyen egy kezdete az elmélkedésnek, és egész héten gondolkodjatok róla, hogy ez az egy mondat, ez mit jelent, és mit foglal magában. Azért, mert nekem nagyon sok áldást adott ez egyébként, tehát amikor elkezdtem ezt csinálni. És nem volt mindig egyszerű, mert ugye mindig elkanyarodtak a gondolataim, de a Biblia tanulmányozás az ilyen, hogy meg kell fegyelmezni magunkat egy kicsit a gondolatainkat, úgy értve, és oda kell figyelni, de Isten nagyon meg tudja ezt áldani. Tehát áldott legyen az Isten, és a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak atya. Ezt mondja Pál. És az, hogy áldott legyen az Isten, az áldott szó, vagy az áldás szó a Bibliában, az olyat jelent, hogy jókat mondunk valakiről. Jó szándékból jó dolgokat akarunk annak a személynek, és jó, és ezeket mondjuk is. Tehát az áldás az valami ilyen, azt hiszem, hogy eulógia a görög szó erre. Az a lényege, hogy áldja Istent. De nyilván, hogy mi áldjuk Istent, annak az előfeltétele az, hogy ő megáldott bennünket. Hogy Isten jókat gondolt felőlünk, és jókat cselekedett felőlünk, és ezért mi pedig viszont áldjuk az Istent. És ezért Pál apostol is, tudjátok, hogy az ő megtérése az milyen volt, tehát a keresztények üldözőjéből lett az Úr Jézus Krisztusnak a követője, aki megbocsátotta neki azt, amit tett ellene, és Pál megértette, hogy ki Jézus, igaz? És áldja azért, mert őt felemelte. Áldott legyen az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak az atya. És emlékeztek, hogy beszéltünk erről a múlt alkalommal is, hogy az Úr Jézus nevezi először a proféták között édesatyának az Istent, a mennyi Istenét. Hogy nem volt más ilyen megértés Istenről előtte, hogy Isten a mi atyánk. És itt is úgy mondja, ugye, hogy ott van a mi Urunk, az Isten, ő az Úr Jézus Krisztusnak az atya, az apa, az apukánk, a mi mennyei apukánk. Aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Tehát áldjuk az Istent, mert ő megáldott bennünket minden szellemi áldással. És ma reggel erről gondolkoztam sokat különben, hogy mi ez a szellemi áldás, amivel ő megáldott bennünket. Mert sokan gondolkoznak az áldásról, van az emberek között elfogadott kép arról, hogy mit jelent áldottnak lenni. De ezekben sokszor inkább anyagi dolgok vannak benne, mert azokat látjuk a szemünkkel. Igaz? És igazság van abban is, hogy Isten a szellemi áldásoknak részei azok az anyagi dolgok is, amikkel Isten körülvesz bennünket, mert minden tőle való ajándék, ami nekünk van az életünkben. Igaz? De itt ő kifejezetten arról beszél, hogy azt mondja, hogy megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. És egyébként nem áldásokról beszél, hanem áldásról a Krisztusban. És úgy lehet ezt megérteni, vagy ez egy gondolat, amit szeretnék nektek így mondani, hogy aki megkapta Krisztust, vagy megnyerte Krisztust, ő benne, mert itt azt mondja, hogy a Krisztusban, ő benne minden szellemi áldásnak a birtokosa lett, ami Istennél van. Tehát minden, ami az atyában van, minden áldás, amit ő meg akart velünk osztani, Krisztusban összpontosul, és ő rajta keresztül a miénk. És tényleg a mai világban nagyon nehéz erről beszélni, mert nem ezekkel vagyunk elfoglalva. De mekkora áldás az, hogy valaki, aki elveszett volt, megtaláltatott, hogy a pokol felé tartottunk, és megváltattunk, hogy megváltozott az örök sorsunk Krisztus által. Mekkora áldás igaznak lenni Isten előtt, és majd erről beszél itt később. Mekkora áldás elnyerni az ő békességét, amit Pál kíván a hívőknek, igaz? Hogy Isten békesség van velünk. Emlékeztek, az Úr Jézusnak ez az egyik kedvenc köszönése volt, mikor találkozott a tanítványokkal, hogy békesség nektek. Békesség nektek. És ez olyan békesség, ami nem ebből a világból való. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az én békességemet adom nekik, nem úgy adom nekik, ahogy ez a világ adja. Ne nyugtalankodjon a ti szívetek, se ne féljen. Hogy az Isten békesség, ami minden értelmet felülhalad, meg tudja őrizni a szívünket és a gondolatainkat. Hogy egy ember, akinek lehet, hogy a körülményei nem adnának békességet, az Istentől való békességgel tud megállni egy helyzetben. És figyeljetek, itt kezdődnek a szellemi áldások, amik aztán átfordítódnak fizikaiba. Mert van egy ember, aki meg tud állni egy helyzetben az Isten békesség által, miközben mindenki körülötte pánikba esik. Emlékeztek Pál apostol a viharban? Mindenki attól fél, hogy hú, most mi fog történni? És ő mondja, hogy egyetek, mert nekem kijelentette az Úr angyala, meglátogat, kijelentette, hogy senki nem fog elveszni közületek. Emlékeztek erre a hajótörésnél? És ott volt egy darab ember, akiben ott volt Istennek a szelleme, és kijelentést adott neki, és ott volt benne az ő életében minden szellemi áldás a mennyeiekből Krisztus által, és az egész hajó megmenekült. Az egész hajónak a legénysége megmenekült, ugye, az ő általa adott instrukció által, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt jól. Hogy engem ez foglalkoztatott, hogy mi ez, amiről itt beszél, hogy minden szellemi áldás. Minden szellemi áldás. És gondoljatok, ilyenekre lehet gondolni. Igen, az Istentől adott békesség. Az Istennek az öröme, amivel ő viszonyul ehhez a világhoz. Annak ellenére, hogy ez a világ elveti őt, és nem is akar vele foglalkozni, én hiszem, hogy Isten örömmel tekint arra a világra, amit ő teremtett. És ránk. Ő örömmel van jelen az ő világában, annak ellenére, hogy a bűn itt van, és a rombolás itt van. És van, amikor sír. Igaz? Jézus sírt Jeruzsálem fölött, de alapvetően Isten öröme. Az egy olyan gazdagság nekünk. Dolgozom a gyárban, és tudjátok, hogy nyilván, ahol nehéz munka van, ott még többet panaszkodnak az emberek. Hogy annyi panaszkodás van, és annyi örömtelenség van ebben a világban. És megvan az oka. Persze, hogy megvan az oka. De mekkora gazdagság, amikor valakinek van öröme, és nem ebből a világból. Ugye az Úr Jézus mondta, hogy a békességünk nem ebből a világból való, az örömünk nem ebből a világból való. Ez a világ akkor örül, amikor úgy történnek a dolgok, ahogy elterveztük, igaz? Amikor meg tudom fogni a kezemmel, oda meg tudom ragadni, ez az enyém. Na, akkor most örömöm van körülbelül 2 percig, vagy 2 hétig, igaz? És utána megint valami más kell, hogy nekem örömöm legyen, boldogság. Az csak egy rövid ideig tart, és utána nincs meg. De az Isten öröme, az egy forrás, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy élő víznek a folyamai, hogy aki abból a vízből iszik, belőle is ömlenek ezek a folyamok. Isten öröme bennünk, az ő gazdagsága, ez nem embertől való, ez a mennyekből való. És csak ezen gondolkoztam, hogy a mennyeiekben megáldott bennünket. Ezt nem tudod elmondani egy nem újjászületett embernek, anélkül, hogy kinevetne téged. Vagy lehet, hogy nem mindenki ennyire nyíltan, de tudod, igazából olyan dologról beszélünk, ami nem ebből a világból való. Nem tudod megindokolni. Pál és Sílás ott vannak a börtönben, igaz, és elkezdik dicsérni Istent a kalodákban, és úgy, hogy megverték őket. Ezt nem tudod elmondani, hogy milyen gazdagságuk van nekik. De valóságos volt, mert abban a helyzetben megszabadultak a szívükben először, és utána leestek a bilincsek róluk, igaz? És megnyílt a börtön ajtaja. Hogy nem tudom, hogy hány ilyen lehet, de én hiszem, hogy minden hívő, ahol van azon a helyen, és ott van benne az Isten öröme, és ott van az Isten gazdagsága, azután a fizikai világban is egyébként megjelenik. Jó, lehet, hogy nem úgy, hogy ő milliómos lesz, de úgy igen, hogy győzelmet tapasztal meg, Istentől adott győzelmet tapasztal meg azon a területen, abban a helyzetben. És ez nem kicsi dolog, hogy bennünket megáldott minden szellemi áldással. Minden szellemi áldással. Az azt jelenti, hogy amire csak szükséged van, mindened megvan. Mindened. De tényleg ez nem azt jelenti, hogy akkor Dagobert bácsiként úszunk a pénzben. A pénzben ő úszott ott. Hanem ettől sokkal többet jelent, mert Istennek minden gazdagsága a miénk. Később itt azt mondja, hogy aszerint, amint magának kiválasztott minket őben a világ teremtése előtt, keresek egy részt, mert figyeljetek, a 7. versnek a végén azt mondja, hogy mindez az ő kegyelmének a gazdagsága szerint a miénk. Az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. A minden szellemi áldás és az ő kegyelmének a gazdagsága szerint a miénk. Tudjátok, hogy az Isten kegyelme, az megint egy olyan dolog, aminek a szívünkben kell, hogy legyen egy kijelentésünk róla, mert ilyen a világban nincs. Az Isten kegyelme az, hogy ugye megkapod azt, amit nem érdemeltél meg. Olyat kapsz, amit nem érdemeltél meg. Semmi közöd nincsen hozzá, nem a te teljesítményedtől függ, egyetlen egy alapja van Isten természete. Hogy Isten mit döntött el, és pont erről beszél itt a Pál apostol majd később, hogy Isten úgy döntött, hogy téged meg fog áldani. És az ő döntése végleges, visszafordíthatatlan, már erről döntött. És nem csak egy kicsit áld meg, hogy így egy kicsi részt odaad neked az ő saját gazdagságából, hanem azt mondja, hogy minden szellemi áldást odaadott neked Krisztus által, vagyis ez, hogyha most le akarom rövidíteni, de tényleg, amiről a Biblia beszél, az az, hogy a saját természetét belénk helyezte Isten, és így ő vele magával vagyunk úgy összekapcsolódva, hogy minden, ami az övé, az a miénk is. Emlékeztek, hogy a tékozló fiúról beszéltünk, hogy amikor hazatért, akkor az atya visszaállította őt a jogaiba, hogy megkapta a pecsétgyűrűt, ami azt jelentette, hogy ő a család teljes jogú tagja, és minden a rendelkezésére áll, ami az apjáé. Azt mind szabadon használhatja, mind az övé. És így van bennünk az Isten természete, ami mindenre elég. Nem csak, hogy a megpróbáltatásainkra elég, hanem mindenre fel vagyunk szerelve, ami bármi, ami ebben a világban van, ami az mind, arra mi mind jogosultak vagyunk, hogy Isten természete szerint használjuk, hogy éljünk vele. És ezt nem is tudom jól elmondani, mert tényleg csak dadogunk erről, mert kell, hogy a Szent Szellem leplezze le nekünk azt, hogy Isten gazdagsága az mit jelent. De gondoljatok bele, hogy Isten soha nem kért senkitől semmit. Neki semmire nincsen szüksége. Igaz? Isten nem azért kérdezte meg Jézus a tanítványától, hogy van-e valamit ennetek, mert tőlük akart kérni, hanem számtalanszor látjuk azt, ugye, hogy ő táplálta őket. Vagy mikor mondta, igen, volt olyan pillanat azért nyilván, amikor kifejezte a szükségét, de én csak azt akarom mondani, hogy Isten gazdagsága mindenre elég. Akkor az anyagi dolgokra is, de nem csak azokra. Minden a miénk. Ami Isten, Isten egy természet részeseivé lettünk, minden, ami az övé, az a miénk is. És ez az ő kegyelme szerint adatik. Az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. Valaki mondta ezt így, hogy nyilván, hogyha van egy nagyon gazdag ember, akkor ő adhat neked, akár nem tudom, ad neked 200 millió forintot, most csak mondtam egy számot. De ez nem az ő gazdagsága szerint van, hanem ezt ő eldöntötte, hogy ennyit ad, igaz? De hogyha a gazdagsága szerint ad, akkor lehet, hogy, mit tudom én, neked adja a felét annak, ami neki van, vagy az egészet neked adja, az egész gazdagságát neked adja. Na most Isten az ő saját gazdagsága szerint mindent nekünk adott. Azt mondja, hogy mindent megosztott velünk Jézus Krisztusban. Mindent. A minden az mindent jelent. És mi ezt nem tudjuk felfogni azért, mert le vagyunk korlátozva a saját emberi mi voltunk által. De Isten az embert arra teremtette, hogy az ő természetét hordozza. Ezért, amikor a Bibliában olvasunk arról, hogy olyanok vagyunk, mint egy cserépedény, a cserépedény az valami, ami egy kincset tud hordozni. És erről beszél Pál, hogy a mi testünk, a fizikai testünk, meg ez a világban levő lényünk, az csak olyan, mint egy cserépedény, amiben egy kincs van elrejtve. És amikor megtöretik az edény, igaz, ott van a kincs. A kincs az Krisztus maga bennünk. És vele együtt minden a miénk. És Pál ezt próbálja elmondani nekünk, és ezért van, hogy áldja az Istent. Áldott legyen az Isten. Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban. Azért a mennyekben, mert Krisztus a mennyekben van most, igaz? Meg Isten a mennyekben van. De a mennyet ne úgy képzeljük el most a pillanatban, hogy olyan, mint egy hely, egy fizikai hely, vagy egy távoli ország, hanem úgy képzeljétek el, hogy Isten lakóhelye, vagy ahol Isten van. az a menny. És akkor gondoljunk ebbe bele, hogy azt mondta, hogy Péter apostol, és ugye épüljünk fel szellemi házzá, amiben az Isten lakik. Mi vagyunk az Isten temploma. Ő bennünk lakik, és ahol az Isten van, ott az ő teljes teljessége jelen van. És a menny az ott van, ahol az ő jelenléte van. Úgyhogy igazából a mennyeiek az egy másik dimenziót jelent, nem fizikai hely föltétlenül, egy másik dimenziót jelent, ahol Isten van. És mi pedig ővele vagyunk abban a dimenzióban, és gazdagok vagyunk ott minden szellemi áldással. Aztán figyeljetek, itt van egy további gondolat, hogy azt mondja, hogy az szerint, amit magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt, hogy ő kiválasztott minket erre a világ teremtése előtt, hogy ezért teremtette az embert. És itt van egy titok, és nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, mert nem tudjuk a kijelentések alapján végleg, de az angyalokat azt tudjuk, hogy ugye arra teremtette, hogy szolgálják őt, mint egy hadsereg, és végrehajtják a parancsokat, hatalmas erejűek. De bennünket, embereket, azt mondja, hogy a világ teremtése előtt arra választott ki, hogy az ő családja legyünk, hogy ránk árassza, megossza velünk az ő gazdagságát, minden gazdagságát, amiről itt szó volt, azt mondja. Legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Erre kiválasztott bennünket. Mielőtt a világ megteremtetett volna, Isten már kiválasztott bennünket. Erre rendelt bennünket, hogy mi ővele legyünk. Szentek és fedhetetlenek, a szentekkel kezdem. Szentek az azt jelenti, hogy olyan, aki Isten számára van külön választva. Tehát Isten, Istené, isteni természet, ez a szent. És ebbe benne van Isten tisztasága, benne van az ő, tényleg az ő tökéletessége, amit velünk megosztott. Az ember ugye a bukás miatt, a bűn által megfertőztetett és a szentségét elvesztette. Tehát Istentől el lettünk választva, és ezzel a létezésünk elvesztette az igazi értelmét. De a kiválasztás az arra szólt. Az isteni terv eredetileg az volt, hogy mi ővele legyünk, és ugyanolyan természetünk legyen, mint neki, szentek legyünk. És a másik része pedig azt mondja, ugye, hogy szentek és fedhetetlenek, és figyeljetek, fedhetetlenek szeretet által. És ezt akarom itt kihangsúlyozni, hogy amikor Isten kiválasztott bennünket, nem arra választott ki, hogy mi szentek és fedhetetlenek legyünk a saját erőnkből. Hogy szentek és fedhetetlenek legyünk, mert mi ezt meg tudjuk cselekedni. Hanem szeretet által. Nem törvény által, nem utasítás által, mint az angyaloknak, hogy azt mondja Isten, tedd, ne tedd, igenis. Hanem szeretet által tesz bennünket szentekké és fedhetetlenekké. Hogy az ő tervében az volt, hogy a bárány, a megölt bárány vére által legyünk mi az övéi örökre. Emlékeztek, hogy a Jelenések könyvében azt mondja, hogy a bárány leöletett a világ teremtése előtt. Hogy az Isten eredeti tervében az volt, hogy mi legyünk szentek és fedhetetlenek szeretet által. Azáltal leszünk az övéi, azáltal leszünk az ő gyermekei, az ő családjának a részei, az ő szeretete által. Mert az áldozat, amivel kifizette a mi bűneinket, amivel megtisztított bennünket, ugye ez az áldozat, ez volt az alapja a mi szentségünknek és elfogadottságunknak. És ezt mondja itt egyébként több szóval. Azt szerint, amit magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek, ő előtte szeretet által eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának a jókedve szerint. Tehát ez nem attól függött, hogy mi mit gondolunk, vagy mi akarunk-e lenni, vagy nem akarunk, vagy valaki más mondta volna Istennek. Nem, azt mondja, hogy ezt ő a saját jókedvéből, a saját döntéséből mondta ki, hogy én az embereket szeretet által akarom szentíteni. Itt akarom, hogy itt legyenek a közelemben. És tényleg olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú, vagy olyanok vagyunk, mint a Mefibóset. Emlékeztek, hogy beszéltünk a Mefibósetről, aki ott ült a király asztalánál, bár sánta volt, nem tudott járni, nem tudott nem volt hadrafogható, nem volt hasznos a királynak, úgymond. Csak azért volt ott annál az asztalnál, mert a király azt mondta, hogy én akarom, hogy ő az én asztalomnál legyen. És van egy kép, amit Pál is használ többször, hogy örökbe fogadott bennünket. Talán itt is erről beszél, hogy eleve elhatározom, hogy minket a maga fiaival fogad. Hogy a római korban, a római világban, amikor valakit befogadtak egy családba, örökbe fogadott valaki, akkor az történt, hogy az egész addigi élete, ami akkor történt, minden adóssága, vagy bármi, ami ugye teher volt az ő életén, az így el lett törölve. Tehát az ő régi azonossága, meg amiket ő csinált, arról soha többet senki nem beszélt, mert aki örökbe fogadta, annak a nevét hordozta az ember azután. És tehát a régi teljesen így el lett törölve a jog szerint. Nem is emlékezhettek rá. És ami azonossága neki volt, az örökbefogadója. Annak a jogai voltak. Azokban a jogokban lett állítva. És utána nézhettek a római történelemben, de többször volt ilyen, hogy valaki örökbe fogad, és akkor ez történt. Tehát mindegy, lehet, hogy rabszolga volt előtte, vagy bármi, teljesen minden nem számított. Talán a Ben Hurban is volt egy ilyen jelenet, nem? Hogy a Ben Hurt örökbe fogadta, vagy örökbe fogadta, most nem tudom, hogy jó a szó-e. Örökbe fogadta, igen, az ember, akit megmentett ott a tengerbe, és aztán az ő nevét hordozta, és ugyanazokkal a jogokkal bírt. Tehát ez a kép, és ezt Pál is használja, és ez bibliai kép igazából, erről, hogy a régi azonosságunk az megszűnt, és Krisztusban most Isten gyermekei vagyunk örökre. Krisztus által, és az ő jó kedve szerint, vagy a jó, tehát az ő saját döntése alapján. Egyébként érdekes maga az a rituálé is, ahogy ezt az örökbefogadást csinálták, mert valami képletesen háromszor eladta, mert tudjátok, hogy tehát a római világban ez a háznak az ura, az mindennek az ura, minden életnek az ura volt, aki abban a háztartásban ott volt. Tehát élet-halál ura volt a atya, vagy aki a házi úr, vagy magyarul így mondanánk talán. És mielőtt ez az örökbefogadás megtörtént, akkor ilyen ceremónia volt, hogy képletesen ő háromszor eladta, és aztán háromszor visszavásárolta, és végül véglegesen visszavásárolta. Tehát véglegesen az övé lett az a rabszolga akár, vagy az ember. És az örökbefogadás azt jelentette, hogy ő soha többet nem fogja se eladni, sem ezt a jogát gyakorolni fölött, hanem ez egy teljes jogaiban álló ember lesz, ugyanolyan jogokkal, mint a háznak a feje. Tehát ez volt az örökbefogadás. De ezt is részletesebben meg lehet nézni, csak érdekes, nem, hogy Isten így fogadott bennünket örökbe. Úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha bárki hisz ő benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Minden joggal, ami a fiúé megajándékozza Isten. És utána ezért mondja, hogy mivel Isten ezt tette, mi most, vagy ez, hogy ő ezt tette, a kegyelme dicsőségének a magasztalására lesz. És nem használunk manapság ilyen szavakat, hogy magasztalás. De gyakorlatilag itt azt mondja, hogy mivel ő ezt megtette, ez megmutatta az ő kegyelmének a dicsőségét, és a mi célunk az, hogy ezt így, vagy rajtunk keresztül láthatóvá legyen a világban, és ezáltal Isten neve föl legyen emelve. Tehát a kegyelme dicsőségének a magasztalására vagyunk, az azt jelenti, hogy rajtunk keresztül lelepleződik az Isten kegyelme, és ezáltal föl lesz magasztalva az ő neve. Nem azáltal, mondom még egyszer, hogy mi mit tudtunk megtenni, meg mi mire vagyunk képesek, mi milyen jól tudunk bármit csinálni, hanem azáltal, hogy ő megtette értünk azt, hogy örökbefogadott és beültetett Krisztussal együtt az ő, gyakorlatilag az ő trónjába. Benne van a váltságunk, a szerelmesben, és figyeljetek, kegyelme dicsőségének magasztalására vagyunk, melyen megajándékozott minket Krisztusban, abban a szerelmesben, az ő szeretett fiában, akiben van a mi váltságunk, az ő vér által, a bűnök bocsánat, az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. És itt ez, hogy amit mondtam, ez a kép, igaz, hogy az a rabszolga, vagy bármi, amit előtte volt neki adóssága, vagy bármi, az eltöröltetett. Az ő gazdagsága szerint ezt mind félretette az útból, Isten, ami nekünk adósságunk volt, ezeket mind eltette az útból, és megbocsátotta a bűneinket. Ezeket nagy bőséggel közölte velünk, mármint a bocsánatát, meg az ajándékait, minden bölcsességgel és értelemmel. És ez a kijelentésről szól, és arról, hogy a próféták erről beszéltek, hogy legyen egy megértésünk arról a gazdaságról, ami Istenben van. A bocsánatról emlékeztek, hogy a Biblia elejétől kezdve ott van az áldozati rendszer, az áldozatok, és különféle áldozatok voltak, azok mind Krisztusnak az áldozatáról voltak egy-egy előképek, a különböző aspektusairól. Hogy legyen valami fogalmunk arról, hogy mibe kerülünk bele, amikor mi elfogadjuk az ő áldozatot, amikor elfogadjuk az isteni kegyelmet. És csak fel akarom hívni megint a figyelmeteket. 8. vers azt mondja, hogy ezeket nagy bőséggel közölte velünk. Hogy Isten nem szűkmarkúan mér az ő gyermekeinek. Ő nem szűkmarkúan feltételekhez kötve, és nem tudom, ilyen-olyan pitiáner akadékoskodással viszonyul hozzánk, hanem nagy bőséggel, egy gáláns szívvel, így viszonyul Isten hozzánk. Megismertetvén velünk az ő akaratának a titkát, az ő jó kedve szerint, amit eleve elrendelt magában, az idők teljességének a rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindenket a Krisztusban, mindamelyek a mennyekben vannak, mindamelyek a földön vannak. És figyeljetek, itt van, hogy van egy nagy ívű terve Istennek, aminek a része az, hogy te meg én megváltattunk. Ez része annak a tervnek, hogy Krisztusban újra mindeneket összegyűjt. Hogy ez a világ, ez fel lett darabolva Sátánnak az ékei által. Hogy az ember el lett választva Istentől, a bűn által, utána az ember lelkében végre zajlottak különböző változások, ami miatt töredezett lett a mi jellemünk, de utána ezen keresztül a világba bejött a romlás, és igazából átok alatt van ez a világ. Emlékeztek, római levél 8. fejezete mondja azt, hogy sóhajtozva várja az Isten fiainak a megjelenését, ez a világ szüntelenül nyög, mert a bűn következményei ott vannak, tényleg az egész teremtett világon. De azt mondja, hogy Isten terve viszont az, hogy Krisztusban, Krisztus által az egészet újra magához szereti, magához öleli, hogy újra helyreállítja, és teljes lesz a helyreállás. Sőt, nagyobb áldás lesz, mint ami előtte volt. Nagyobb áldás lesz, mint ami előtte volt. Tehát ez az idők teljességének a rendje. Az idők végére, mire véget ér a történelem, addigra ez be fog teljesedni. Hogy Krisztus által minden újra helyreáll, és minden dicsőséges lesz. És azt mondja, hogy ez mind Krisztusban fog megtörténni, és a mennyeiek és a földi dolgok újra egyesülni fognak ő benne, ő általa. És erre várunk, tudjátok, hogy ennek része lesz tényleg a lelkünk után a testünk megváltása is. Ennek része lesz az, hogy a népek Krisztusban az ő békéját, a békét kötnek egymással, nem lesznek többet háborúk. Ennek a része lesz az, hogy a természet rendje újra helyreáll, ami most fel van borulva. Ennek része lesz tényleg az, hogy végül is maga a mennyei Jeruzsálem leszáll erre a földre. Most tényleg a nagy vonalaiban mondtam ezt a képet, de ugye a teljes megváltás végbe fog menni, és mindennek a kulcs figurája az Krisztus. Mert Isten Krisztusban adta oda magát ennek a világnak. És Krisztus ezért van ugye, hogy csak ő általa mentetünk meg, és csak ő az, aki újra ezt az egészet helyre tudja állítani. Ez volt az isteni terv. Tehát mindent ismét egybeszerkeszt magának Krisztusban. Ő benne, akiben vettük is ezt az örökséget, eleve elrendeltetvén, annak az eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának a tanácsába cselekszik. Vagyis Isten ezt eleve eldöntötte, hogy mi ennek részei leszünk, és mi erre választ adtunk. Mert azt mondja, hogy legyünk mi az ő magasztalására, az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Hogy ott volt ez az isteni terv, és nem akarok belemenni a kiválasztás körüli vitákba, hogy ugye most Isten választott minket, és ezért leszünk szentek és fethetenek, vagy mi választottuk őt, és ezért leszünk, mert ez egy nagy vita. De a kettő együtt működik. Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy mi az ő dicsőségének a magasztalására legyünk, és mi ezt megértettük, és választottunk neki erre. És ezért leszünk ennek a tervnek a része. A kettő együtt működik. Akiben ti is, minek után hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amiben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a Szent Szellemével. Tehát itt volt a mi részünk, hogy Isten eleve elrendelte, és mi pedig hittünk. Hogy Isten elmondta, közölte velünk, megértettük ezt a tervet, láttuk Krisztusnak az áldozatát, és aztán hittük. És ezért megpecsételtettünk az ígéret szellemével, aki az állogalmi örökségünknek, Isten tulajdonnépének megváltására, az ő dicsőségének a magasztalására. Hogy Isten odaadta nekünk az ő szellemét, amikor hittünk. Amikor megértettük ezt a nagy tervet, amikor megértettük azt, hogy Krisztusban áll helyre az egész, amikor megértettük azt, hogy milyen gazdag Istennek a kegyelme felénk, megértettük azt, hogy erre nekünk szükségünk van, igaz? Akkor odaadta az ő Szent Szellemét nekünk, aki zálog. És figyeljetek, olyan, mint a zsidó esküvőben, ugye, amikor a mennyasszony mielőtt magához veszi a vőlegény, ad egy zálogot. A zálog az az elkövetkezendő dicsőségnek az első ilyen jele. A Szent Szellem bennünk az már annak az életnek a része, ami soha nem fog véget érni, ami az Isten élete bennünk. Az a biztosíték annak, hogy egyszer s mindenkorra mi Istenhez tartozunk. Záloga a mi örökségünknek, az Isten tulajdonnépének megváltására, a dicsőség magasztalására. Ilyen zálog bennünk van a Szent Szellem. És ezért van az, hogy ha valaki tényleg megtért, és tényleg hívő, tényleg hitt, ahogy itt a Pál mondja, azt az embert nem tudod megingatni többet ebben. Hogy ott van a Szent Szellem benne, aki elmondja neki azt, hogy ami ebben a világban most történik, az nem Krisztusban történik, nem Krisztus által történik, nem az, ami majd jön, ami lesz Krisztus által. Hogy ez a szellem, ez a zálog, ez az, ami elmondja bennünk azt, hogy mi a mi igazi azonosságunk. Hogy bár én rajtam ez nem látszik kívülről, de én hozzá tartozom. Emlékeztek, a János levelében mondja azt, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy kik vagyunk, de amikor nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő. Ezt nem látja ez a világ. És sokszor mi is le van blokkolva előttünk. De a Szent Szellem bennünk az a zálog, amelyik újra meg újra mutat erre. És azt mondja, hogy te a királynak a fia vagy. Te egy királyfi vagy. És a járás, ugye, amiről majd következőből beszél az Efézusi levélben, az abból következik, hogy én tudom, hogy már hozzá tartozom. Hogy én már a királyi családnak a tagja vagyok, ezért fogok királyként viselkedni. Nem úgy kezdődik, hogy Isten először azt mondja, hogy viselkedjél így, meg úgy, akkor az én családom tagja lehetsz, és akkor na majd utána, hanem pont fordítva, hogy mivel már én az övé vagyok, ezért tudok szentként élni. A szentként, mint Istenhez tartozóként, mint valakiként, aki nem a bűneiben akar többet élni. Mert tudom, hogy ez nem jóra visz. Oké. Tehát visszakanyarodva, meg lezárva tényleg ezt a tanulmányozás. Bennünk van a Szent Szellem, aki elmondja nekünk ezt az egészet, amiről beszéltem. Aki elmondja azt a gazdagságot, amiről mi csak dadogni tudunk, mert azt se tudjuk, hogy Isten kicsoda, meg mi az ő természete, de a Szent Szellem így ezeket folyamatosan adagolja nekünk, mondja nekünk. Ő bennünk az a zálog, ami többet nem vétetik el, ami Istentől van, és ami egy biztosíték arra, hogy ez az egész végbe fog úgy menni, amiről itt beszélt a Pál apostol. Hogy az a nagy terv, az a grandiózus terv, hogy Krisztusban újra minden egyesül, a menny és a föld, Isten jelenléte és az, ami ebben a világban van, ez végbe fog menni. A Szent Szellem záloga ennek bennünk. És ezért van az, hogy amikor hallunk proféciákat, ugye, akkor tudjuk, hogy azok igazak, be fognak teljesülni. Tudjátok, hogy én sokat tanulmányozom most a végső időkről szóló proféciákat, mert nagy reménység az, hogy ezek tényleg lehet, hogy nagyon hamar végbe fognak menni. De senki nem tudja, hogy pontosan hogyan fognak történni. Viszont a Szent Szellem az folyamatosan bizonságot tesz, és azt mondja, hogy ez már pedig így lesz. Tehát ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus eljövetelét megjövendölték, év ezredekkel előre, és az pont úgy bekövetkezett, ugyanígy igaz az is, hogy az ő második eljövetele, meg az, ahogyan itt beszéltünk Isten nagy, grandiózus tervéről, amivel ő magához fogja szeretni ezt a világot, mind be fog teljesedni, 100%. És a Szent Szellem ezt mondja nek. Mindegy, hogy az emberek mit mondanak meg, hogy ez a világ hogyan látszik kanyarodni, ide vagy oda. Igaz? Ott van bennünk az a bizonyosság a Szent Szellem által, hogy minden úgy lesz, ahogy Isten megmondta. Hála Istennek. Úgyhogy, hát, ez az a mondat, egy rövid, tényleg egy rövid kivonata, de ezért mondtam nektek, hogy gondolkozzatok róla, mert kell, hogy a Szent Szellem leleplezze nekünk ezt. És egyébként ez lesz a Pálnak a következő mondata, hogy azért imádkozik, hogy a Szent Szellem leplezze le nekünk azt a gazdagságot, ami nekünk van Istenben, Krisztus által. Ő a mi kincsünk, és benne az Atya elrejtett minden gazdagságot, ami az övé. Úgyhogy adjunk hálát, házi feladat, hogy gondolkozzatok ezekről tovább, mert én csak tényleg meg tudtam kapargatni egy kicsit ennek a felszínt az egésznek. De az Úr ad ehhez segítséget nekünk. Úgyhogy köszönjük, Atyánk, neked azt, hogy te fiaiddá fogadtál bennünket az Úr Jézus Krisztus által, és mi is csak áldani akarunk téged a Pál apostollal együtt. Te vagy az áldott Isten, aki megáldottál bennünket minden szellemi áldással. Uram, leplezd le, ami szemeinknek, a mi szívünknek az, hogy mit jelent az, hogy miénk minden, ami a tiéd, Uram, ebben a világban, hogy nem árvák vagyunk ebben a világban, hanem a te jelenlétednek az örökösei, a te életednek a birtokosai, olyan forrás, Uram, ami soha nem apad el, olyan erőforrás, ami nem függ a körülményektől, hanem te benned gyökerezik, hogy olyan fák lehetünk, aminek fenn van a gyökere a mennyben. Uram, köszönjük neked, hogy ez nem kicsi dolog, nem kicsi áldások ezek, nem kicsi szeletei csak valaminek, hanem a te teljességedből meríthettünk, Uram. És köszönjük neked, hogy tényleg Krisztus által te egy nap helyre fogsz mindent állítani. Köszönjük neked, hogy a Szent Szellem elmondja bennünk azt, hogy ez így lesz, Uram. És taníts bennünket arról, tőleg, hogy a hétköznapjainkban mit jelent a te gyermekeidnek lenni, Uram. Hogy mit jelent az, hogy élünk azzal a tekintéllyel, amit te adtál nekünk. Élünk azokkal a jogokkal, amiket te adtál nekünk, Uram. Hogy használni tudjuk, Uram, azt, amink van. De köszönjük neked, hogy nekünk adtad a te békességedet, a te örömödet, a te bölcsességedet, a te kimondhatatlan szeretetet és kegyelmedet, Uram, és hogy ezek minden nap kísérnek bennünket. Minden nap a miénk, Uram. Mert minden, ami a tiéd, az a miénk lett Krisztus által. Köszönjük neked. Amen.